Éreim, mostani ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangéliumban olvasható. A 13. fejezetből olvasom a második és következő verseket, a 7. verssel bezárólag. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Judásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el Jézust, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, fölkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Méne az én Simon Péterhez, és az mondanéki, Uram, te mosodé meg az én lábaimat. Felele Jézus, és mondanéki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Kedves testvéreim, e szerint tehát Péter nem értette Jézust. Most sem értette, máskor sem értette, akkor sem értette, amikor Isten országának a titkait tanítgatta Jézus az embereknek, akkor sem értette, amikor a mindeneket megbocsátó szeretetről szólt, legkevésbé értette, amikor a keresztről beszélt, és íme most az utolsó vacsorán, amikor Jézus fölkelt, kötény kötött maga elé, és kezdte mosni a tanítványok lábát, ezt se értette, tiltakozott ellene. Jó szándékból, tiszteletből tiltakozott, szinte érezzük a tiltakozásba ezt, hogy Uram, ezekkel a kezekkel a lábamat mosod, hiszen ezzel a kézzel megérintetted a betegeket, és meggyógyultak. Ujjaidat rátetted a vakok szemére, és megnyíltak a nem látó szemek. Poklosokat gyógyítottál, halottakat hoztál elő a halálból, és ezekkel a kezekkel most lehajolsz, és a lábamat mosod, ezt nem lehet engedni, ezt nem tűrhetem. Sokkal szentebbek a te kezeid sem, hogy az én lábamat mossák. És erre Jézus azt mondja, hogy most nem érted, majd meg fogod érteni. Na, itt van a témánk, testvéreim, amiről ma kívánok szólni ti néktek. Isten cselekszik, különösen érthetetlenül cselekszik. Mi nem értjük, tiltakozunk ellene, és akkor hangzik az isteni ígéret és biztatás, amit én cselekszem, azt most nem érted, de ezután majd megérted. Kiszélesíthetjük a kört, nem csak Jézust nem értjük, nem csak Isten cselekedetét nem értjük, egymást sem értjük. Egymás számára is titok vagyunk, amiként Péter alapjában nagyon szerette Jézust, és szerette volna megérteni Jézust, így vagyunk egymással is, szeretjük egymást, és szeretetünkbe benne foglaltatik az, hogy nagyon szeretnénk jobban-jobban megérteni a másikat, és bizony az az igazság, hogy nem értjük egymást sem. De nem értjük önmagunkat sem. Pedig hát közel vagyunk önmagunkhoz, a rejtett motivumokat is valamennyire föl tudjuk tárni a viselkedésünk mögött, és mégse ismerjük igazán önmagunkat, mint halálig tartogatunk meglepetéseket önmagunk számára is. És nem értjük Istent, és nem értjük a világot. A következő gondolat azt, testvéreim, hogy nagy haladás az, ha valaki már eljut ide, hogy nem értem. Nagy haladás. Ott már van reménység, ha valaki kimondja ezt, hogy nem értem. Néhány héttel ezelőtt 15-16-17 éves kamaszok, fiúk, lányok voltak nálunk, és nagy beszélgetés, vita volt. Előkerült ez a téma, hogy a barátság, és olyan kedves volt, aranyos volt, ahogy ezek a kamaszok kitanítottak engem, meg kitanították egymást, ők nagyon értették. Én nem értettem. A Jóska bácsi ezt nem érti. Mi értjük, mi az, hogy barátság. Azt egymást is letorkolták. Nem úgy van, te se tudod, én tudom. Csodálatos volt ez az üde ez az üde magabiztosság, hogy én értem, senki más, papom, barátom, tanárom, szülőm, senki nem érti, de én értem. 15-16-17-esen ugye mindent értünk, és mindenkinél jobban értünk mindent. Aztán, hogy hallottam ezt a történetet is, hogy egy nagyon szorosan hívő gyülekezetben, akikhez képest mi réges-rég eretnekek vagyunk, szektások vagy Krisztus tagadók vagyunk, egy ilyen nagyon-nagyon szorosan hívő gyülekezetben az egyik családból egy szép, tehetséges fiatal gyereket egy közlekedési katasztrófa elvitt, meghalt a gyermek. És hát akkor jöttek a gyülekezetből a vigasztalók, a megszomorodott édesanyához, és azt mondták, hogy hát bizony azért vette el Isten ezt a gyermeket, mert az utóbbi időkben már nem járt olyan hűségesen a gyülekezeti órákra. Ők értették, hogy mi van-e mögött a katasztrófa mögött. Ők egy megértésből jöttek és vigasztalták az édesanyját. Az embernek futkos a hideg a hátán, ha az ilyen nagy-nagy megértés, nagy tudományt hallja. Képzeljük csak el, hogy miféle istenük van ezeknek, akik így vigasztalnak, hogy azért, mert mostanában már nem járt olyan hűségesen, azért elgázolta az autó. Micsoda Isten van e mögött? Szóval testvéreim, nagyon borzasztók ám sokszor ezek a megértések. És ehhez képest valóban nagy haladás az, ha valaki azt mondja, most már nem értem. És én mindenkinek kívánom, aki a nagyon érti a dolgokat, hogy lépjen egyet előre. És higgyük el, hogy az előrelépés így történik, hogy most már kezdem nem érteni. Ez ígéretes dolog, ha valaki kezdi nem érteni a dolgokat. Aki mindent azonnal megért, és mindenre van azonnal magyarázata, az szinte reménytelen eset. Aki azt mondja, hogy Istenem, eddig azt hittem, hogy látom, értem a dolgokat, most már kezdem nem érteni. Aki erre az útra lépett, ott van reménység, mert arra áll Jézusnak azt, hogy most nem érted, de ezután majd megérted. Érdemes lenne magunkat egy kicsit megvizsgálni, megismerni, testvéreim. Mindegyikünknek van egy megértési, vagy egy magyarázási mechanizmusa. Valamit belénk tápláltak, valami ismeretet, erkölcsöt, vallást, Bibliát, egy ilyen mechanizmus működik, és amikor valami probléma van, akkor ez a működés kihoz valami megértést. A pályaudvarokon van ilyen automata, ha az egyik lukon beteszek egy-két forintot, akkor málna szörpöt kapok, a másikon akkor narancs szörpöt, ahogy betáplálták azt az automatát. Hát vannak emberek, akiket így betápláltak, és egy esetet betesztek, akkor mindig málna szörp jön, vagy mindig keserű ital jön. Ahhoz képest, ahogy ők a világot állítólag megismerték, ahogy Istent állítólag megismerték, mindig jön egy magyarázat. Legtöbbször az, hogy bűnös vagy, most jön a büntetés. Egy ilyen magyarázási mechanizmusunk van, és azt mondom, természetesnek veszük, hát én már csak tudom. És ehhez képest nagy lépés, ha azt mondja, aki most már kezdem nem érteni. Tudjátok, a Bibliában van egy könyv, amelyik éppen ezekkel a problémákkal foglalkozik. Jóbra rázuhan a nagy szenvedés, és nem érti. És kimondja, hogy nem érti, és kérdezi, hogy miért van ez, Istennel perel. És akkor jönnek a barátok, akik értik, akik megmagyarázzák neki. És azért van ez a könyv a Bibliában, hogy örök figyelmeztetés legyen, hogy inkább van igaza annak, aki keserűen gyötrődve azt mondja, hogy miért van ez, Isten, mit csináltál, ott voltál, nem voltál ott, miért nem voltál ott. Sokkal inkább igazuk van azoknak, akik a jobbal gyötrődve kérdeznek, és azt mondják, hogy nem értem, mint azoknak a nagyokosoknak, akiknek mindig, mindjárt van Istenre hivatkozva, Istent emlegetve, mindig van valami magyarázatuk. Még egyszer mondom, tehát testvéreim, nagy előrelépés a lelki életben az, ha valaki megmeri mondani, hogy nem értem. Mert annak van ígérete, hogy majd megérted. Na de vessük föl a radikális kérdéseket, testvéreim. Az alapvető kérdés ebben az egész ügyben az, hogy hát akár értem, akár nem értem, van értelme a dolgoknak? Az eseményeknek, a világ folyamatnak, a világ történelemnek, benne az én kicsi történelmemnek, és benne különösképpen a szenvedéseim történetének. a megaláztatások, a betegségeim történetének. Van-e értelme a dolgoknak? Ez az alapvető kérdés. Ha nincs értelme, akkor már a további kérdésnek nincs helye. Mi a szívünknek a válasza erre? Így mondom, mi a szívünk válasza? Mert az értelmünknek is van valamiféle válasza, de nem biztos, hogy az az igazi, az az érvényes válasz. Mélyebbről kell jönni a válasznak. Van-e értelme a dolgoknak? És ha kicsit bizonytalankodva ugyan, de mégiscsak azt mondjuk a szívünk felől jövet, hogy igen, biztosan van, kell, hogy legyen értelme a dolgoknak, akkor a második nagy kérdés az, hogy hozzáférhető ez az értelem? Lehet ezt az értelmet megragadni? Szerintem ez a két nagy kérdés. Van-e értelme a dolgoknak? És ha van, meg lehet-e ragadni? És úgy tapogatom a Biblia igazságát, úgy éltem át eddig életem során, hogy a két kérdésre a válasz így hangzik, hogy van értelme a dolgoknak, egyetlen hajszál nem esik le a fejünkről isteni értelem nélkül. Van értelme mindennek, de isteni intelligencia kormányozza ezt a világot, nekem pedig csak emberi intelligenciám van. És amilyen magas az égtől, az ég a földtől, olyan messze van az isteni intelligencia az én emberi intelligenciámtól. Tehát végül is ilyen furcsa a Biblia felelete, van értelme mindennek, de nem olyan egyszerűen hozzáférhető, nem olyan egyszerűen leakasztható ez az értelem. Még a Bibliából sem van egyszerűen kibetűzhető ez az értelem. Sokan azt hiszik, hogy a keresztény életnek a lényege az, hogy mások értelmetlenül bukdácsolnak az életet, de én, a megvilágosított ember, én mindent értek, és ebben a nagy mennyei világosságban járok, mint hívő ember. Elfelejtkeznek erről a gyönyörű mondásról, hogy most tükör által homályosan látunk. Vagyis a keresztény élet azt jelenti, testvéreim, hogy a szívem mélyén tudom, hogy van értelme a dolgoknak, mert csodálatos isteni intelligencia vezeti a világot, és ezt az isteni intelligenciát Jézus úgy mondotta, hogy szeretet, te intelligens szeretet, és olyan intelligencia, amelyik a szeretetből és a szeretet felé pásztorolja a világot. Van értelme a dolgoknak, de mint hívő ember is azzal a bizalommal kell járnom az életútamat, hogy nem tudom kitapogatni részleteiben, de szívemmel igent mondok rá, igen, biztosan van értelme. Majd megértem, mint ahogy Jézus mondja, most nem érted, de majd megérted. Még egyszer, tehát a hívő élet nem azt jelenti, hogy mivel hiszek, mindent megértek most már, hanem azt jelenti, hogy bizalmam van az iránt, az isteni intelligencia iránt, amelyiknek a részleteit, a cselekedeteit, a döntéseit nem értem. Nem értem, és mégis bizalommal vagyok. Jól tapogatják azok a vallás lélektan kutatók a dolgokat, amikor azt mondják, hogy az igazi vallásosságnak a gyökerében egy bizonyos ős bizalom van. Ős bizalom, nagyon szép kifejezés, hogy átmelegíti a szívemet mindig. Egy ős bizalom, ősi bizalom, amelyik fölibe emelkedik a részleteknek, a látható világ iszonyatos valóságának, jelenségeinek, és azt mondja, hogy mégis mindezek mögött, fölött hiszek abban, hogy isteni intelligencia, egy csodálatos szeretetnek a számomra érthetetlen intelligenciája kormányozza ezt a világot. Ha ez így van, testvérem, akkor tisztázzunk ezt is, hogy az út, a járható út nem az, hogy én először ezt kutatom, megértem, azt kutatom, megértem, sok mindent megértek, ezeket összerakom, a sok megértést, és abból egy valamiféle szisztémát dolgozok ki, csak azt mondom, most már hiszek Istenbe, mert a sok részlet megértés oda vezetett, hogy itten van Isten, és Isten kormányozza a világot. Nem ez a járható út, hanem épp a fordítottja, ahogy Péter birkózik Jézus Krisztussal, de aztán megadja magát, és azt mondja Jézus, most nem érted, de majd meg fogod érteni. a járható út ennek az ős bizalomnak a fölébredése a szívünkben. Mert az az igazság, hogyha az ős bizalom ez iránt, az isteni intelligencia iránt ébredezik bennünk, akkor onnan jövet, az ős bizalom felől jövet, a részletek lassan-lassan értelmet nyernek. Ezt a döntést nekünk is meg kell hozni, hogy melyik úton indulok el. Bízom annyiban az én intelligenciámban, hogy majd a részleteket egymás után megfejtem, és ebből összegezve jutok el vagy ateizmusra, vagy istenhitre. Ezen az egyéni úton járunk el, az én intelligenciámban bízom annyira, hogy majd ez elvezet a nagy fölismeréshez, a nagy megvilágosodáshoz. Vagy pedig ezt a bibliai döntést hozzuk, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én kételkedéseimnek, bizonytalanságomnak, értetlenségeimnek, és fokról fokra mutasd meg a te utaidat. Tovább megyek, ha ez így igaz, ahogy mondom, akkor mi következik ebből, például azokra a fele barátainkra nézve, akik nehéz próbáltatás alatt vannak, megtántorodtak, és most az van bennük, hogy nem értem, Isten, hol vagy, mit cselekedtél? Mit mondjunk ezeknek? A szokásos lelki gondozás ilyenkor az, hogy testvérem, nyugodjál bele. Úgyse tudsz változtatni rajta, ne lázadozzál, nyugodjál bele. Vajon tényleg ez-e a keresztény lelki gondozás szava, hogy nyugodjál bele a dolgokba, úgyse értheted meg? Szerintem nem ez a bibliai lelki gondozás, hanem pontosan ez, amit Jézus mondott Péternek, hogy most nem érted, de majd megérted. Ne nyugodjál bele. Ne nyugodjál bele abba, hogy nem érted. Igen, fogadd el, hogy a mostani világosságodból nem tudsz felelni erre. De ne nyugodjál bele ebbe, ne vak hit vagy vak lázadás legyen az életed. Fogadd el azt, hogy meg fogod majd érteni, meg lehet érteni, el lehet indulni a megértés útján. Most nem érted, de majd meg fogod érteni. Ez, hogy nyugodjál bele, ez egy olyan merevséget, megállást jelent, ami idegen a bibliai gondolatoknak. Ez, hogy ne nyugodjál bele, hanem mondd azt, hogy Uram Jézus, nem értem, de segíts! Segíts, hogy megértsem. És hogyha valaki így indul, vajon miféle lépéseket kell tenni, hogy jobban-jobban megértse majd azt, amit ma még nem ért. És itt térjünk vissza ehhez a bibliai jelenethez, mert ebben nagyon jó elindítás van, arra nézve, hogy hogy kell a teljesebb megértés felé elindulnunk. Emlékezünk a jelenetre, utolsó vacsora. Jézus tudja azt, hogy elvégeztetett sorsa, földi szolgálata befejeződik. És az utolsó vacsorán ajándékot ad övéinek, a sákramentum ajándékát, a vele való közösségnek isteni jelrendszerét. És mielőtt a vacsora igazán elkezdődnék, meglepő döntést hoz Jézus. Föl kell, kötényt köt maga elé, egy lavort vesz, ezeket a profán szavakat kell mondani, mert ezek idevalók, mert ez a valóság. Kötényt köt maga elé, egy lavorba vizet önt, és elkezdi mosni a tanítványok lábát. Nem értette Péter. Miért nem értette? Ez a meglepő, hogy az Isten ismerete miatt nem értette meg. Az Isten gondolata miatt, nem a hitetlensége miatt, a hite miatt. Neki volt egy koncepciója Istenről, hogy az Isten ilyen, és amit Jézus most csinál, az ütközik azzal, amit az Isten csinál. Nem ilyen az Isten. És Jézusnak pontosan ez volt az utolsó jelzése halálát, hogy de ilyen az Isten. Nem értette a dolgot, mert Isten ismerete volt. Idézőjelben Isten ismerete, téves Isten ismerete volt. Pedig nagyon tiszteltre vélt. Azt lehet mondani, hogy teológiailag korrekt Isten ismerete volt. Pedig Péter úgy gondolkozott, hogy az Isten akkor Isten igazán, amikor uralkodik. Akkor Isten igazán az Isten, amikor parancsol. És Jézus azt mondta, hogy nem, akkor Isten az Isten igazán, amikor segít. És pedig így, hogy lábat mos, akkor Isten az Isten. testek, itt eldől a mi istenismeretünk is, mindegyikünké. Állítom, hogy mindenkinek van valami Isten koncepciója, amiből az a bizonyos magyarázkodó mechanizmus születik, és valószínű az, hogy rossz ez az istenismeret, és rosszak a magyarázatok is persze. Tessék csak a kezet a szívre tenni, nem olyan a mi istenismeretünk, hogy abban Isten az Isten, hogy uralkodik. Abban Isten, hogy ítél, abban Isten, hogy a bűnt nem hagyja büntetlenül. Abban Isten az Isten, hogy reszketünk, ha közelébe kerülünk, mert az ő fensége, mint égető tűz, úgy éget minket. Abban Isten, hogy uralkodik. És Jézus egy utolsó jelképekben kifejezett tanítást adott, hogy nem olyan az Isten, hanem ilyen. Abban Isten, hogy segít. És testvérek, innen kellene átrendezni a magyarázó mechanizmusainkat. Abban Isten, hogy segít. Hogy aztán hogyan segít, azt nehéz kibetűzni. De itt van az ős bizalom, hogy amikor cselekszik, akkor segít. Különösképpen segít. Nem úgy, ahogy mi gondoljuk. Hát ez is azért nem, mert a mi koncepciónk az, hogy a koporsóig tart az élet. Bölcső és koporsó között. Ha segít, akkor itten. Erre nézve segít, ezt hosszabbítsa meg, itt cselekedjék velünk. És az Isten segít, de nem ebben a koncepcióban. Szabadsága van neki. Az Isten néha úgy segít, hogy egy beteg édesanyát visszaad a családjának. Máskor úgy segít, hogy egy halálosan, súlyosan beteg emberen könyörül és kiveszi a további nyomorúságok, szenvedésekből, és elviszi az ő világába. Vagy így, vagy úgy, de itt van az ős bizalom, hogy az Isten cselekszik, és az Isten cselekedetének a lényege az, hogy segít. Ebben az ős bizalomban áldjon meg minket, Isten testvéreim, és vallom azt, hogy beteljesedik a Jézus szava. Amiket cselekszem, azt most nem érted, de ezután majd megérted, és a megértés felé ez a gondolat vezet, hogy az Isten segítő Isten. Ha keresztet rak ránk, mögötte nem harag van, bosszúállás van, hanem szeretet van, valamit el akar végezni, amit csak a kereszt terhe alatt tud megvalósítani az életünkben. Az Isten olyan Isten, hogy akkor Isten igazán, akkor cselekszik szíve szerint, amikor segít. És ez a világ értelmezésnek az alapja. Ez az, amiben megbékélhet a mi szívünk, és adjon Isten békességet minékünk, hogy olyan Istenünk van, aki egyértelműen cselekszik örökkévaló szeretetből szeret, és segít arra, hogy ez az örökkévaló szeretet egyre fényesebben ragyogjon, tükröződjék a mi életünkben is. Amen.